Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozunk. Urunk, áldunk téged, mert mi különleges, kivételes helyzetben vagyunk, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy a tieidnek megadatott, hogy értsék az írásokat. Te voltál az, aki elválasztottál minket ebből a világból, és a te népeddé hívtál el bennünket, a te országodba, az Isten királyságába hívtál el bennünket. Áldunk ezért, Urunk, hogy megszólítottál, és megszólított emberek, kihívott emberek vagyunk, de azért is áldunk, Uram, hogy nem magunkba kell bizakodnunk, nem az a mi reménységünk, és különösen magamra tekintve mondom, Uram, hogy nem magamba bizok, nem a hívő életemben reménykedek, hanem egyedül benned, Úr Jézus Krisztus, aki megváltom és megtartom vagy. Olyan öröm, hogy a te kezedbe lehet az életem, az életünk. Áldalak a fiatal testvéreimért. Különösen csodának látom azt, Uram, hogy ebben a világban is, mint bármikor, 2000 év óta, mindig újra és újra kihívod a te néped ebből a világból, és áldunk, hogy meg is tartasz bennünket az élő reménységben. De te ismered ezt a világot igazán, amelyik körülöttünk van, és olyan sok támadás és a sötétség erői olyan erős támadást indítanak a személyes hívő életünk, a gyülekezet élete, az egyház élete ellen, amit ma különösen is megdöbbenve tapasztalunk nap mint nap, és ezért szorong sokszor a szívünk, de köszönjük a mai ígét, amit az útmutatóba is elénk adtál, hogy te bátorságra, a benned való hit által való erőre, a Szentlélek által való világosságra, szeretetre hívtál el bennünket. Kérünk, hogy ebben erősíts meg a mai ige által is. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai délelőtt témája a Isten ismerete, és ennek több dimenziója, amiről szeretnék az ige alapján beszélni. És most felolvasom azt az ige szakaszt, amelyik a János evangéliuma 3. fejezetében. Most a 18. verstől olvasom a 21. versig. Hát talán még a 17-et újra ismét olvasom, tehát a 17-től a 21. versig. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszi, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Tulajdonképpen az ember első gondolata nem az, hogy Isten ismerete helyes vagy nem helyes, pedig ha egy kicsit mélyebben belegondolunk ezekbe a szavakba, amit Jézus Krisztus mondott, akkor pontosan ez következik belőle, hogy van-e egyáltalán helyes Isten ismeretünk, és törekszünk-e arra, és fontos-e ez nekünk. Hát addig nem fontos egyetlen embernek sem, amíg meg nem érti azt a jézusi kijelentést, amit az úgynevezett főpapi imádságában mond a János 17-ben, hogy Az az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldte Jézus Krisztust. Tehát tulajdonképpen az üdvösségünk az Isten ismeret kérdésétől függ. Ismerjük-e az Isten? Jól ismerjük-e? A Biblia úgy jelenti ki számunkra az első lapon, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tehát, mint teremtőt ábrázolja számunkra, jelenti ki az ige, ami Istenünket. Valaki a tudományok körében valamilyen szinten forgolódik, olvas, akkor azt láthatja, hogy a tudományos emberek sem viselkednek másképp, mint akár a kocsma pulton támaszkodó hőbörgők. Mind a kettőnek ugyanaz a célja. Istent kiküldeni az életéből, az életünkből. Legyenek ezek politikusok, tudósok, költők, művészek, legyenek ezek tényleg a kocsma pultot támogató, részeg emberek, mindegyiknek egyetlen célja van, Istent kiiktatni az életünkből. Az Isten se parancsoljon nekünk. Az Isten se mondja meg, hogy mi a jó, mi a rossz. Ebben ilyenek vagyunk. Aki ezt nem akarja elhinni, az Úr Jézus azt mondta vele vitatkozó farizeusoknak, hogy én tudom, hogy Ábrahám utódjai vagytok, de ti meg akartok engem ölni. Ábrahám ilyet soha nem tett volna. És azt mondják cinikusan, ki akar téged megölni? Hát nem sok idő telt el, aztán kiderült, hogy ki akarja őt megölni. Most tessék körülnézni ebbe a világba. Mi a problémájuk az embereknek? Egyetlen problémája van a liberális, elvileg mindent elfogadó nyugatnak, Jézus Krisztus. Nézzétek meg, hogy a idebevándorló, legyen az muszlim, vagy buddhista, vagy bármilyen vallású kedvér, még a keresztet is levesszük. Hát nehogy azt gondolja valaki, mert ha azt gondolja, nagyon naív, én már öreg ember vagyok, nehogy azt gondolja valaki, hogy a magas politikai értelmiség azért akarja levetetni Európába a keresztet, mert úgy aggódik a más vallásúak vallási érzékenységéért. Hát ezt el ne higgye senki. Hát őket aztán végképp nem érdekli. Hát akkor miért csinálják? Hogy végleg leszámoljanak a kereszténységgel. Hogy megöljék Jézus Krisztust. A világ mindig csak Krisztust akarja megölni. Ha ezt nem hiszitek el, majd az évek során rá fogtok jönni, hogy semmi nem probléma. Semmi nem probléma. Vallási értelemben semmi. Gondoljatok bele, Sztálin az összes keresztény papot elvitette 8 darab kivételével. Értitek? Egy hatalmas országban minden keresztény papot elvittek, de a mohamedánokat nem. Hát miért? Hát gondolkozzatok. Tehát tulajdonképpen mindig Jézus Krisztussal, mindig a kereszténységgel van a probléma. Mert tulajdonképpen Isten kinyilatkoztatta magát, hogy ő milyen Isten. És a legnagyobb kinyilatkoztatás maga Jézus Krisztus. Aki engem lát, látja az atyát. És ezért ideges az ember, mert beleért a saját magamat is. A megtérésem előtti szívemre gondolok, hát én is Isten ellensége voltam. Mindannyian azok vagyunk. Ez a világ sötét. Lelki értelemben igenis mi az ördög uralma alatt élünk. Aki ezt nem veszi komolyan, nagyon-nagyon naív, és nem fogja fel azt az igazságot, amit maga Jézus Krisztus mondott. E világ fejedelme a sátán. Na nem a teremtett világ egyetem ura a sátán, nem. Hanem annak a világias szemléletnek, amit a Biblia világnak mond. Amiből ki akar engem hívni az Isten, aki azt akarja, hogy én megismerjem őt. Na most éppen tegnap láttam a Pax TV-n egy kis filmet, bemutatták a tibeti buddhizmust. És először egy kicsit bosszankodtam, de aztán nagyon örültem, hogy láttam ezt a filmet, mert itt eladják nekünk a buddhizmust valami ilyen sterilizált formába, de ez a film bemutatta, hogy a tömény, de a legtöményebb pogányság. Ott voltak a mindenféle démonok kiábrázolt szobrai, akikkel tisztelegnek, a legsötétebb démoni vallás. És eladják nekünk Európában, mint persze, mert a buddhizmus azért tetszik, mert nincs istene. A buddhizmusnak nincs személyes istene. Hát képzeljétek el, tavaly beteg volt a Dalai Láma, és megkérdezték tőle, és ez egy félelmetes mondat, amit mondott, megkérdezték tőle, amikor ő bajban van, kihez fordul. Mert nyilván a riporter tudta, hogy nekik nincs személyes istenük. Azt mondta, van nekem pápám. Igen, római pápára gondolt. Na most akkor kapcsolj, hogy lehet ezt gondolatilag összekapcsolni? Hát gondoljátok végig. És akkor megérti az ember, mikor egyes lelkészek tiltakoznak az ökumenizmus iránt, mert az a mai ökumené nyitott, teljesen nyitott a pogány világ felé, ami azt jelenti, egy evangélikus doktorandusznak olvastam a lelkipásztorba a tudományos munkáját, pontosan erről. Az Egyházak Világtanácsa kidolgozta a pogány vallásokkal közös liturgiát. Itt a buddhistákra, hindukra, mindenre vonatkozik, muhamedánokra, a közös liturgiát mindenféle pogányon. És aztán meg, nem akarom a nevét mondani ennek a doktorandusz nőnek, azt írta, hogy ez azért jó, mert megismerjük nagybetűvel a mást, és így jobb istenismeretre jutunk. Hát könyörgöm, ha én megismerem a Krisna Istent, vagy Sívát, aki a véres fejet tartja a kezébe, vagy Kundalinit, akit a jóga istenének tartanak, Kundalini az egy kigyó istennő. Hát ha én ezeket megismerem, akkor egy jobb istenismeretre jutok. Nem. Jobb ördögismeretre. Mert azt mondja a Biblia, akik bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak azok. Na most, az Isten ismeret kérdése a mai ember számára roppant kényes kérdés, mert a Bibliával a tudomány leszámolt, nem szabad komolyan venni, sőt, az egyházon belül számolnak le a Bibliával, holott egyetlen forrása az Isten ismeretnek. A teremtett világon kívül. Most visszatérek a teremtőre. Tessenek meggondolni, hogy ez a látható világegyetem, amiben élünk, és amit mi tudományosan vizsgálhatunk, mert Isten ezt megengedte. Én nagyon sok kozmológiai és egyéb könyvet elolvasok, és arra kellett rájönnöm, hogy az emberi ismeret átlépett egy olyan határt, ahol nem volna szabad többet azt mondani, hogy nincs Isten. Most ezt komolyan mondom. Olyan mély ismeretekre jutottunk, amelyik egyértelművé teszik, hogy egy személyes teremtő áll a világ mindenség mögött. És aztán mit csinál a tudomány? Feszíti tovább az evolúciót, amit nem tud bebizonyítani, sőt, átviszik az evolúciót a csillagok és a különböző naprendszerek és egyéb fizikai jelenségekre is. És éppen Paul Davis azt mondja, hát kérem szépen, az evolúció azért a csillagászatban, a fizikában nem működik. Na most, ha már így van, az már önmagában jelez valamit, de hadd mondjam egész komolyan, hogy az informatika is arra kellene, hogy tanítson bennünket, hogy minden információ, ahogy az ige mondja, a logosz által teremtette Isten a világot. Mi ez a logosz? Hát az ige, az Isten hatalmas szava. Tulajdonképpen, ugye éppen azért mondom, hogy nem lehet már azt mondani, hogy nincs Isten, nem volna szabad azt mondani, hogy nincs Isten, hiszen kiderült, hogy minden, ami minket körülvesz, a legfinomabb hangoltságú és a legmagasabb rendű matematikai formulákba lehet leírni. Minden információ, gondoljatok bele, a fizikában, kémiában, minden törvények uralnak, minden a törvények szerint történik. Aki tanult fizikát, tudja, most csak utalok rá, hogy micsoda fantasztikus például az elektrospin, hogy az milyen hihetetlen pontosságú, és minden szellemi információ. Hát honnan áll? Az informatika kimondja, hogy információ csak információ forrásból lehet. Hát az információ értelem. Hát a vak anyag, a sárga agyak hogy programozta be az embert? Hogy lett ez a csodálatos világegyetem? És komoly tudósok azt mondják, kérem szépen, az ember a legnagyobb példa arra, hogy van teremtő, mert az ember személyiség. És ha személyiség, az csak személyiségtől eredhet. Ugye vannak mindenféle butácska sci-fi filmek, hogy majd a robotok ugye értelemre jutnak, soha nem jutnak értelemre. Mert a legmagasabb rendű földi, emberi informatika soha nem képes életet teremteni. Itt egy hihetetlen különbség van. Egy óriási szintkülönbség van. És ez a szintkülönbség maga Isten. Ő teremthet szemét, személyiséget. Mi robotokat tudunk alkotni, meg egyre komolyabb robotokat tudunk alkotni, meg sok mindent meg tudunk tenni, de életet nem tudunk teremteni. És az élet forrása egyedül a Teremtő Isten. És most itt van az Isten ismeretünk, lépjünk egy picit tovább, hogy ha elfogadom, ahogy Pál apostol mondja, hogy a teremtettség értelmes vizsgálata révén megismerhető a Teremtő. És azt mondja Pál, nincs mentségük. Így írja, nincs mentségük. A mai embernek végképp nincs mentsége, mert megismerte az Istent, és mégsem tisztelte és áldotta Istenként. Ezért Isten kiszolgáltatta őket, hogy a Teremtő helyett a teremtményt imádják. Na, itt van aztán, ezért értsük meg, ezért van, hogy így mondjam, reneszánsza a keleti vallásoknak, ezért a reneszánsza a mindenféle spiritizmusnak, okkultizmusnak, mert az ember lelki értelemben totál sötét. Amikor Istent nem imádja, nem tiszteli Istenként, minden lelki képességét elveszti, és vagy embereket, sőt, hát most gondoljatok bele, micsoda gúnyt űz az ördög Istenből. Akár gondoljatok az egyiptomi, vagy a mezopotámiai istenekre, vagy gondoljatok a hindu istenekre, ahol állatokat imádtatnak emberrel. A szent tejéntől elkezdve a aranysakálig Egyiptomba, és sorolhatnám a sok állatfejű istent, micsoda gúnytűz az ördög a világteremtő Istenből, hogy állatnak akarja kiábrázoltatni, és a buta ember leborul előtte. Holott egy világteremtő szellem az Isten, mert Jézus mondta, hogy az Isten lélek, szellem. És akkor mi kiábrázoljuk? Hát nem azt mondta az Isten, hogy te hordod az ő hasonlatosságát? Hogy az embert a saját képére és hasonlatosságát teremtette? És itt van, ugye, amit mondtam, hogy soha nem tudunk mi egy hozzánk hasonló lényt teremteni. Soha. Mert az életforrása egyedül a Teremtőnek. Így mondja a Zsoltár, a 36. Zsoltár, hogy nálad van az élet forrása, és a te világosságodban látjuk a világosságot. Még azt se tudom eldönteni, mi a világosság és mi a sötétség. Hát én emlékszem a kommunizmusba, de ti már hogyan emlékeznétek. Tehát az volt a kommunista párt ideológiai lapjának a címe, hogy világosság. A legnagyobb sötétséget, az Isten tagadást nevezték ők világosságnak. Gondoljatok a felvilágosodásra. Mit hirdetett meg világosságként? Hogy kitaszítjuk Istent az égből. Ez volt a francia forradalom jelszava. És egy öreg bős azt mondta nekik, igen, ti mindenhonnan kiűzhetitek az Istent, de a csillagokat nem vehetitek le az égről. Mert a teremtettség az Istenről beszél. Tehát az ember, tessék elhinni, az ember bűne, hogy Isten ellenes. A bukott ember bűne. De hogy jutott ide? Nagyon egyszerűen, nem komplikált ez az egész dolog. Egyszerűen odafordult egy bukott angyal fejedelemhez. Most egy kicsit kikarakírozom. Hát gondolhatta Éva, meg Ádám, hogy ez a sokat próbál, csodálatos angyal biztos tud valamit. Hát persze, hogy tudott valamit. Így etetnek meg bennünket. Így etettek meg a pszichológusok, mert mindenki azt mondja, hát ezek biztos tudnak valamit. Tudják, mit beszélnek. Bizony tudják. Szóval azt mondja Jung, gúnyosan, én tudom a titkot, de az embereket nem érdekli. De nem akarok erre kitérni, mert ez már egy másik vonal lenne. Tehát maradjunk az Isten ismeretnél. Tudjátok, miért nem ismerik az Istent az emberek? Sokan azt mondják nekem, hát ő úgy szeretne hinni, milyen jó nekem, hogy én hiszek. Nem igaz. Ő nem akar hinni. Aki hitetlen, az nem akar hinni. Hát mi hívők elmondhatnánk nekik, ha érdekelni őket, kinyithatnánk a Bibliát, beülhetnének az Isten tiszteletre, hiszen minden templom, ami még most áll, az az ég felé mutat, és arról beszél, hogy van Isten. Tehát ha őket érdekelni, hát megtalálhatnak. Nem azt mondta az Úr a zsidóknak? Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Megismerhettek volna, de nem kérdeztek. Ahogy a római levélben idézi Pál, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ilyen egyszerű. Olyan egyszerű volt, hogy odafordultak a sátánhoz, és ennek következtében elszakadtak az élő Istentől. És aki az élő Istentől elszakad, az élő halott. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ezt ilyen komolyan kéne venni. Az Isten kérdés nem arról szól, hogy egy filozófiai probléma, van-e Isten, honnan van ez a világegyetem, én miért vagyok? Ez is komoly kérdés, de ennél sokkal súlyosabb kérdés. Ez élet-halál kérdés, hogy kicsoda az Isten. Mert az az örök élet, hogy megismernek téged. És ez a megismerés, na, ma most egy kicsit jöjjünk közelebb, hogy ha megismerem, hogy van Isten, akkor azt mondja, Pál apostol, mégse áldották. Tehát itt a probléma, ez a bűn, hogy mégsem áldom Istenként. Nem úgy viselkedek vele, hogy ő az Isten, én meg az ő teremtménye. Most én a magam szívéből tudom legjobban, hogy ez hogy is működik. Gonosz vagyok. Alapvetően, most magamról beszélek, gonosz vagyok. Miért vagyok gonosz? Mert aki elszakad az abszolút jótól, az gonosszá lesz. Sokan kérdezték a gyerekek, mindig megkérdezték szinte minden hittan órán, hogy hát miért teremtette Isten az ördögöt? Az Isten nem ördögöt teremtett. A sátán az egyik legnagyobb angyalfejedelem volt, egy arkangyal volt. Az volt a neve, hogy világosság hordozó. Tehát akkor hogy lett a sötétség fejedelme? Úgyhogy elszakadt az élő Istentől. És legyen angyal, legyen ember, elszakad az élő Istentől, egyszerűen besötétedik. A sötétség a halál jelképe. A bűn és a halál jelképe a sötétség. A világosság pedig az élet, a szentség, a tisztaság és az élet jelképe. Na most az a kérdés, hogy én meghódolok-e ezelőtt az Isten előtt, és Istenként akarom tisztelni. Mert ha nem, akkor besötétedek. Lelkileg. És ez olyan mértékben igaz, hogy én a hívő életemben is látom, hogy elég csak engedetlenkedni valamibe, és kezdem elveszíteni a világos, tiszta látásomat. Mert nem az enyém a világosság, övé. Azt mondta az Úr Jézus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. És János írja is a prológusában az evangélium elején, hogy az élet volt az emberek világossága. Hát bizony, az élet az nagyon fontos kérdés. És most tényleg a saját életünkről van szó. De amit régen még valahogy egy kicsit jobban értettek az emberek, egy olyan korban nőttem fel, amikor nagy-nagy nyomorúság volt. Most, amikor azt mondják az emberekről, hogy jaj, mély szegénység, meg minden, akkor nem is tudják, mit beszélnek. Hát az a szegénység, mikor én kértem az anyámtól enni, aztán egy darab kenyeret kaptam. Hagyma, nincs zsír, nincs, semmi nincs, csak egy darab kenyér. És lehet, hogy holnap már se lesz. Ez a szegénység, ami volt a háborúban. Tehát valami iszonyat. és a halál, a pusztulás és a nyomorúság. Na igen, ám csak, hogy most egy viszonylag igazán tényleg jólétbe élünk, és az ember elveszítette az élet értelmét. Elveszítette. Most azt hiszük, hogy az élet azért van, hogy mi élvezzük. Ezt ugye a filozófia a hedonizmus szóval illeti. Tehát a hedonista ember az, aki az élet értelmét abban látja, hogy hát nem tudom miért élek vagyok, hát akkor élvezd ki, szakítsd le minden nap virágát, ugye ez a carpe diem, ez a hedonizmus fogalma, totál ebbe vagyunk. Most meg fogtok botránkozni, mert most olyan dolgot fogok elmondani példaképpen, ami valóban megbotránkoztató lesz, de majd a végén meglátjátok, mennyire igazam van. Mert a gyakorlatban, ugye én most mondogatok itt dolgokat, hogy hát Istent imádni kéne, Istent igazán tisztelni kéne, Istennek engedelmeskedni kéne. De hát nem akarok, mert az belezavar az én dolgaimba. Beszélgetek sokszor komoly, majdhogy nem hívő emberekkel, és különösen most először ott beszéljek a férfiakról, fiatal emberek, stram, okos, erős, jóvágású fiatalember, mondja, hogy nő, az eszébe sincs, hogy megnősüljön. Hát, mondom, és miért nem? Hát kell az neki, a nyakába vegyen egy asszonyt. Arról már nem is beszélve, hogy a gyerekek. És tudjátok, mi van? Hogy igazuk van. Ezért mondtam, hogy botrányos dolgokat fogok mondani, de gondoljuk szépen végig. Igazuk van. Hát tényleg, vegyen a nyakába egy asszonyt, meg gyerekeket. Hát aztán nem utazhat oda, ahova akar, nem vehet olyan kocsit, amilyen akar, nem akarom ezt sorolni, mindenki tudja. Aztán, ha hölgyekkel beszél az ember, egyre több fiatal nő is azt mondja, hogy kell az nekem, hogy férhez menjek. Egy férfit vegyek a nyakamba, meg gyerekeket, aztán főzek, mosak, takarítsak, csak én legyek a házi rabszolgájuk? Na nem. Hát inkább a karrieremet építgetem. Hát nem igaza van? Igaza van. Hát kell ez neki. Hát nyug az egész. Aztán nem is akarom tovább elemezgetni, hogy fölneveljük a gyerekeinket, aztán ráadásul még szembe is fordulnak velünk. Hát akkor igazuk van ezeknek az embereknek, neki nem kell se nő, se, és így tovább. De most tényleg elhiszitek, hogy ezek az emberek boldogok? Mert valóban több jut nekik. Hát több jut nekik, mint mondjuk egy házas párnak, aki 3 gyereket nevel. Természetesen több jut nekik. Bizony, vannak örömeik, vannak sikereik. Csak azt szeretném megtudni, hogy figyelitek-e ezeket az embereket, mert én figyelem, meg sok lelkigondozói beszélgetés van mögöttem, de vannak olyan emberek, akiket egész közelről látok. És az egyik ilyen férfi, aki rendkívül büszke arra, hogy ő a válása után aztán többet nem nősül, neki elege van a nőkből, és mint hős férfi lovag hirdeti állandóan a nők alsóbb rendőrségét, és pocskondiázza a nőket magyarul, és ebbe leli örömét. De higgyétek el, boldogtalan. Sőt, időnként szinte olyan depressziós, hogy el se lehet képzelni. És mindezek az emberek és a nők, és beszélgetek. Azt mondta egy orvosnő, 39 éves volt, azt mondta nekem, tiszteletes úr, én odaadnám a diplomámat, a karrieremet egy férfiért, meg egy gyerekért. De miért 40 éves korában jut eszébe? Mert ennek a világnak, meg az én természetemnek ez felel meg. Csak egyet kell komolyan venni. Egy ilyen világ, ahol mindenki önmagáért él, mindenki a maga élvezetét, a maga karrierjét épít, soha ne hidd el, hogy te valakinek fontos leszel. Csak addig, amíg valami hasznot lehet belőled húzni. Na ez a mi világunk. És ezért vagyunk boldogtalanok, mert nem vagy fontos senkinek. Csak addig mondom, ami valami hasznot lehet belőled húzni. Na és akkor, akik végül is konkrét esetre gondolok, hogy de sok-sok asszony teszi ezt, illetve nő, hogy pánikba esik 38-39 éves korában, aztán már nem jön össze a gyereke, és akkor futkoznak minden beültetés, minden szörnyű procedúrát végigcsinálnak, és egy diplomás nő azt mondta, hogy egyszerűen kétségbe vagyok esve. Képtelen vagyok egy gyereket szülni, de hát 40 éves. Na most ez a sikernő örökbe fogadott egy kis babát. Hát én még soha nem láttam ezt a nőt mosolyogni, most meg ragyog. Mert most tologat egy kis babát, most öltözteti, most babázat, most boldog. Hát most hogy van ez akkor? De tényleg, szóval a férfiak szidják a nőket, a nők szidják a férfiakat, és aki bent van, az szeretne kívül kerülni a házasságból, aki kint van, az szeretne bekerülni, aki kint van, az is boldogtalan, aki belül van, az is boldogtalan, mindenki boldogtalan. Na itt a botrány. Itt a botrány, hogy ez sajnos igaz. És én nem mondhatom azt őszintén egy fiatal embernek, barátom, a boldog akarsz lenni, nősülj meg. Nem lesz boldog. Mert nem elégszik meg azzal az egy asszonnyal, de nem ám. Meg fogja csalni, egész biztos. Na de hát akkor lehet rajtunk segíteni? Hát nem lehet, mert egy ilyen világba élünk. Mi magunk is sötétek vagyunk, meg ez az egész világ sötét. Na hát akkor mit lehet? Hát csak, ha ebből kijövünk. Kislány olvassa a Hittan könyvét, és megkérdezi az apukáját, ez nem vicc, megkérdezi az apukáját, hogy apa, miért teremtette az Isten Ádámnak Évát? Apuka kicsit gondolkozik, aztán azt mondja, azért fiam, hogy, vagy azért kislányom, hogy legyen valaki, aki megmondja, hogy mit kelljen csinálni. Na most van ebben valami szomorú igazság, hogy valahol egyikünk sincs a helyén, se a férfiak, se a nők. És az egész házasság nincs a helyén, de nem a házasságon van majd tessék elhinni, mert az Isten teremtette. Most miért hoztam fel ezt a példát? Mert a ti korosztályatokat eleve, hogy így mondjam, húsba vágó módon érinti. És látok körülöttetek boldog házasságot? Hát nem sokat. Hát akkor csoda, hogy elmegy a kedve egy fiatalnak, hogy nyakába vegyen gondokat, nehézségeket. Most itt van az óriási kérdés. Mondom, azért hoztam fel példának, hogy most az Isten meg azt mondta a férfiúvá, nővé teremtett, házasságukat megáldotta, azért, hogy boldogok legyenek. Na, ezt mondja az Isten, a valóság meg egészen más. Hát igen, mert sötétségben élünk. Mert higgyétek el, az életedben bármi, legyen az a házasság, a szerelem. A szerelem. Tessék meghallgatni egy nagy írót, mit mond a szerelemről. Aztán akkor arról is le lehet mondani, mindenről le lehet mondani. Márai azt írja a szerelemről. Az idegállapot, amelyet szerelemnek neveznek, nem akar adni, sem kapni. Egy idegállapot, egyszerűen le akar zajlani, ennyi az egész. Hát ilyen cinikus szöveget még a szerelemről nem hallottam. De hát tényleg így van? Hát gyakran így. És amikor egy ilyen ember cinikus, azért cinikus, mert ismeri a dolgokat. És akkor se egy igazi szerelem nincs. Nincs egy igazi boldogság. Csak Istennel közösségben. Higgyétek el, csak ott működnek a dolgok. Vele. Nélküle semmi nem működik. Mi úgy gondoljuk, hogy Uram, itt vannak az ajándékaid, összekapjuk, mint a tékozó, elköltözünk hazulról, aztán majd mindent tönkre teszünk. És tényleg mindent tönkre teszünk. És most ez nehogy azt higgyétek, hogy ez valamilyen papos szöveg. Hát nem vagytok már egy kisgyerekek. Nézzetek körül, hogy nem így van. Így van. Akár kint van, akár bent van, akár van gyerek, akár házas, mindenki boldogtalan. Mindenki panaszkodik, nyavajog. Én tudom, hogy egészen megváltozik az embernek. Az életében egyszerűen minden megváltozik, ha megtér Istenhez. Na most ugye ez is nagy divat, hogy ma azt mondják, hát nem kell megtérni. Mert Isten mindenkit szeret. Jó, erről nem is érdemes beszélni. Ez annyira Biblia ellenes, de az emberek ezt is szívesebben elfogadják, csak hogy ne kelljen meglépni azt a lépést, hogy visszamegyek az Istenhez. Mert ez a megtérés. Mert sokan azt mondják, hogy hát a Józsi bácsi alkoholista, annak a pohártól kéne megszabadulni, a szomszéd Jancsi meg minden szoknya után fut, annak a paráznoságból kéne megtérni, a másik itt lop meg, ott lop, abból a lopásból kéne megtérni. Ez nem megtérés. Azt mondta az Úr, Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térj meg. Aztán majd le tudod tenni a poharat, aztán majd nem kell a másik nő, mert Isten megszabadít a bűntől. Mert tulajdonképpen a bűntől csak ő szabadíthat meg. Amíg Isten nélkül élek, sötétségbe élek. És ítélet alatt vagyok. Na, ezt az Istent meg végképp nem ismerik az emberek. Most már mi papok vagyunk a főbűnösök, mert olyan Isten képet vetítettünk a modern ember elé, mert ezt akarta hallani. A hamis tanítás lényege mindig az, mit akartok hallani, azt fogom mondani. És azok az igazi sikeremberek. Azt mondják, amit te hallani akarsz. És ez a modern világ mit akart hallani? Hát ha paráználkodok, akkor már ne mondjátok azt, hogy elítél az Isten. Komolyan így történt, a katolikus iskolában tanítottunk közösen a reformátusokkal protestáns hittant. 8. gyerekek, mondom, vettük a parancsolatokat, éppen ne paráználkodj. Mikor elmagyarázom a parancsolatot, a kislány fölpattan, egy 8. kislány. Azt mondja nekem, Pista bácsi, csak nem azt akarja mondani, hogy én nem akkor és azzal, akivel akarok. Mondom, pontosan ezt akartam mondani, de ezt nem én mondom, hanem a Szent Isten. Erre leült. Ennél jobban megfogalmazni, ez szenzációsan megfogalmazta. Látjátok, ez a lázadás. Nekem az Isten nem mondja meg. Figyeljetek meg a katonákat. Senki soha meg nem kérdezi, hogy azok a katonáknak azt mondják, vigyázz, akkor vigyázz, jobbra állt, akkor jobbra állt, ha azt mondja, lőj, akkor lőj, és ha kell, feláldozza az életét is. Ezzel miért nem háborog a világ? Hogy millió katona most is fegyverbe, és az életüket is elkérik tőlük. És a parancsnokaik veszik a jogot, hogy ők vele vigyék őket a halálba is. Meg a politikusok is. És ezen nem háborgunk. De ha az Isten azt meri neked mondani, hogy ne lopj, ne paráznák, hogy ne ölj, akkor meg föl vagy háborodva. Hát mert sötétségbe élünk. Azon nem háborgunk. A világ dolgai nem háborgunk, csak az Isten ne szóljon bele. Na, én is ilyen voltam. Mindannyian ilyenek vagyunk. És higgyétek el, hogy hirdetni kell ebbe a világba, de magamnak is, hogy el ne felejtsem, hogy az Úr ítélő Isten, Szent Isten, bűngyűlölő Isten. Ha valaki ezt nem hiszi, akkor olvass el minden nap, hol egyik evangéliumból, hol a másikból Jézus szenvedés történetét. Akkor meg tudjátok, milyen Isten az Isten. Azt mondta az Úr Jézus, ne azoktól féljetek, akik megölik a testet, és utána nem tehetnek semmit, hanem attól féljetek, aki megöli a testet, és van hatalma, hogy a gyehennába vessen téged. Bizony mondom, tőle féljetek. Tehát Jézus nagyon józanul azt mondta, vigyázzatok. Most egy történelmi példa, ott van Jézus keresztje. És azt mondja az Úr Jézus a kereszten, tegnap erről beszéltem az evangéliumi rádióban, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Most gondoljatok ebbe a Szent Fiút, akiről azt mondta az Atya nem egyszer, kétszer is, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, a kereszten elhagyja őt az Isten. Miért? Mert az én bűnömet fölvette. A keresztet csak így szabad nézni. Az én bűnömmel azonosult. Úgy állt oda Isten elé, hogy Uram, engem büntes meg érte. Vállalom a bűnét, engem büntes meg. Ez a helyettes áldozat. És ő bemutatta ezt az áldozatot az én bűnömért. Mert úgy általában a világ bűnéért, az is igaz, hogy ebből senkit nem hagy ki az Isten. De aki hisz, figyeljetek itt, mit mondott az Úr Jézus. Aki hisz a fiúban, az nem megy ítéletre. Miért, aki csak az Istenbe hisz, az ítéletre megy? Igen. Csak ha ezek szerint a zsidók bajban vannak, nagy bajban vannak. Ugyanazt az Istent akarják tisztelni. Tudjátok, miért mondom, hogy akarják? Nem lehet. Nem lehet. Azt mondta az Úr Jézus, aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát se. És itt jutunk el az Isten ismeretnek a, így mondhatnám, titkára. Ott az ítélet a kereszten, a szent fiúra lesújt az Isten ilyen Isten. Azt mondta egyszer, hát ezt sokszor elmondják az emberek. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy neki azért nem kell az Isten, mert aki így bánik a fiával. Mondtam, ember, miattad bánt így a fiával? Ha ő nem bánt volna így a fiával, veled kellett volna így bánni, meg velem. És tényleg nincs bocsánat. Testvérek, nincs. Emlékszem, Kaposváron történt, azt hiszem, hogy egy gimnazista fiú megölte az iskolatársát, sőt az osztálytársát. És aztán láttam a tévében, interjúvolták az édesanyját. És azt mondta nagyon határozottan ez az asszony, nagy indulattal, soha, de soha nem bocsátok meg neki. Mert megölte a fiamat. Mit lehet erre mondani? Ki mehette volna, én sem mehettem volna azt mondani neki, asszonyom, magának meg kell bocsátani. Nem. Nem. Neki nem kell megbocsátani. Ki bocsáthatja meg a bűnt az egy Istenen kívül? Jól tették fel a kérdést a zsidók. Senki. És miért Jézus Krisztus? Mert ő mutatta be, érted és értem az engesztelő áldozatot. Rajta kívül nincs bocsánat. Aztán tisztelhetsz te akármilyen Istent, akár Allahot, vagy Jehovának is nevezheted, bárkinek, Jézus Krisztuson kívül nem mehet senki az Atyához. Miért nem mehet? Nincs bocsánat. És amíg nincs bocsánat, addig ott a bűn, a Szent Isten is köztem. Tehát az Isten ismeret igazából a kereszten látszik meg, és amikor Lutherről emlékezünk, én mindig arra gondolok, hogy Lutherről azt kellene állandóan hirdetnünk, hogy ő volt a kereszt teológusa. A kereszt teológusa volt. Mert megértette, hogy az egész keresztény hitünk lényege, központi üzenete ott sűrűsödik, az Isten ismeret, ott van a kegyelem helye, minden ott van a kereszten. Mert ott ismerheted meg csak igazán az Isten. Ott látod meg, hogy milyen kegyelmes. Hogy milyen irgalmas Szent Isten. Szent és irgalmas. Figyeljetek meg, ugye a Szent ítél. A szerető Isten kegyelmet ad. És ahol az ő szentsége és szeretete találkozott, ott a kereszt. És ez a kereszt arról beszél, megbocsátok neked, vagy bármelyik embernek minden bűnt. Ebben van ám az igazi. A kegyelmet nem ott kell megragadni, hogy ó, hát az én bűnöm az semmi, nézd meg a szomszédot. Nem. Az, hogy én elhagytam az Istent, hogy Isten nélkül élek, hogy istentelen vagyok, az a bűn. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Ki van ítélet alatt, mondja az Úr Jézus? Aki nem hisz az Isten fiának nevében. Az van ítélet alatt. Tehát akkor minden más vallás ítélet alatt van. Igen. Sőt, a keresztények döntő többsége. Mert tessék elhinni, akik ott ülnek a templomba. Hát nem akarok nagy számokat mondani, mert minden gyülekezet más, de ha globálisan nézem, a fele biztos, hogy nem hisz Jézus Krisztusban. És akkor ítélet alatt van. Tudnélik, nincs bocsánat. Nincs bocsánat. Csak a kereszten. Ha én elismerem, hogy a Krisztus szenvedése én értem és helyettem van, akkor megkapom a bocsánatot. Aki hisz az ő fiának nevébe. És azzal szeretném befejezni, hogy ha jobb Isten ismeretre akar valaki jutni, az mindig arra törekedjen, hogy megismerjük a mi drága Úrunkat. Ő Isten felén fordított arca. Azt mondja Jézus, ahogy idéztem már, aki engem lát, látja az Atyát. Tehát ha te látod a lelki szemeiddel, a hiteddel, fölemelteted számodra a Krisztus, akkor megérted a kereszttitkát. Azért a kérdés, amit Jézus mond, én Istenem, ez is olyan furcsa, hogy itt nem Atyának szólítja. A bűn miatt nem akarja Atyának szólítani, hanem azt mondja, én Istenem. Miért hagytál el engem? Hát azért, hogy téged ne kelljen elhagynia. Mert a Szent Istennek rendezni kell a bűnt. Nem lehet elengedni. Isten nem valami jóságos nagypapa, aki az unoka a huncutkodását szépen elrejtegeti, vagy pláne együtt huncutkodnak. Tehát nem ilyen az Isten. Az Isten rettenetes. Most komolyan, nem én találtam ki ezt a szót, itt van a zsidó levélben, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ezért volna fontos, és ezt kellene hirdetnünk ebbe a világba. Persze nem úgy, hogy én vagyok a nagy ítélő proféta, és mindenkit itt fenyegetek pokollal. Nem ez a dolgunk, hanem azt elmondani, hogy nekem megbocsátott. Ez a félelmetes Isten nekem megbocsátott a Krisztusban. Neked is meg fog bocsátani. Ezt így kell elmondani. Tehát nekünk most nem a mózesi proféták dörgedelmével kell ítélni, bár megérdemelni ez a világ, de hát ezt az ítéletet Isten már mondta Krisztusban. És olyan nagy dolog, mikor az ember megismeri az Urat. Azzal akarom befejezni, azzal az igével, amit a feltámadott Úr mondott Pál apostolnak. Ugye elhívta őt, és azt mondta neki, hogy elküldelek. Menj el, nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből, a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és hogy bűnbocsánatot nyerjenek az én nevem által. Hát ezért, ez a mi küldetésünk is, hogy megmondjuk az embereknek, sötétségben vagy. Amíg nem ismered az élő Istent, amíg nem tértél meg Jézus Krisztusot, a halálba vagy, sötétségben vagy. És higgyétek el, nem a biológiai halál itt a probléma. A kárhozat az nem. Éppen Márai írja a naplójába, hogy az egyház legrosszabb gondolata a pokol. Hát bocsánat, nem az egyház találta ki a poklot. Az egyház kicifrázta, kicicomázta, rettenetessé tette a poklot, sütögető, meg kondérba főző emberek. Ez szamárság. Hát ezt mindenki felejts el. A pokol nem ez. A pokol az, hogy Isten nélkül vagyok. Hát most nézzünk körül, beszélgettem a házasságról, a szerelemről, mindenről. Ami gyönyörű dolgainkat. Mi teszi pokollá? Hogy Isten nélkül vagyunk. Amikor vele vagyok, most komolyan mondom. Akkor tudtam mindig szeretni a páromat, amikor a kapcsolatom jó volt az élő Istennel. Akkor az ő szeretete árad rá, át. Akkor öröm van abba, hogy felvállaltad. Az Andokba ment felfelé egy misszionárius, és találkozik egy kis benszülött csapattal, és egy kis lánya nyakába cipeli egy kis gyereket is. Megkérdezi a misszionárius, nem nehéz a terhed? Azt mondja, ez nem teher, ez a testvérem. Értitek? Tehát akkor nem teher az én drága párom, hanem az én boldogságom, örömöm. De ezt higgyétek el, ez csak Krisztusra lehetséges. A hívő ember is tönkreteszi a házasságát, mert eltávolodik az élő Istentől. Mert nem minden nap előtte borul le, mert nincs élő kapcsolata, akkor előjön a régi természetem, amilyen én vagyok. Na hát attól kódul a feleségem. Tehát értsétek meg komolyan, nincs boldogság ő nélküle. Csak a vele való élet. És azt mondja Pál apostol a Kolossi levélben, hogy a szeretet mindent összefog. Ami drága kincseink, amit kaptunk Istentől, az aranyfoglalatban van a helyén. A szeretet aranyfoglalatában. Akkor azért vagy boldog, mert felnevelheted a kicsidet, a gyerekedet. És igazán örülsz, és nem nyűg, és nem ordítozol vele, ha Krisztus veled van. Ha nincs, akkor nyűgé lesz, akkor ordítozol, akkor pokol lesz az egész életed, és valóban vagy pokol, vagy mennyország. Mert ez Isten, mert vele vagyok az a mennyország, ha nélküle vagyok, az a pokol. Imádkozzunk. Drága Úrunk, mi nem tudunk téged megismerni, csak te tudod magadat kijelenteni az ige és a Szentlélek által, és ebben reménykedünk, hogy egyre jobb Isten ismeretre jutunk, egyre jobban megismerjük, hogy bizony ítélő Isten vagy, és rettenetes Isten vagy, és ugyanakkor valami hihetetlen drága mennyei édesatya is, aki számon tartod még a mező kicsin verebecskéjét is. Te mondtad, Úr Jézus, hogy egy verebecske nem esik le a földre a mennyei atya tudta nélkül. Mi sok verebecskénél drágábbak vagyunk neked, Uram. Olyan drágák voltunk, hogy az életed sem volt drága. Bár csak átáradna a szívünkbe a te szereteted, meg tudnánk érteni, hogy mi a boldogság és mi az élet titka. Segíts meg ebbe bennünket, és áldj meg minket önmagaddal. Amen.